mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádjuk és magasztaljuk született megváltónkat énekszóval. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 328. dicséretünk első versszakát. A 328. dicséretünk első versszaka így kezdődik: Jöjjetek Krisztus dicsérni! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. Énekeljük a már megkezdett dicséretünk 3., 4., 5. és 6. versszakát, tehát a 328. dicséretünk 3. versszakától végig. A 3. versszak így kezdődik: küldte őt az Úr kegyelme örök létre, győzelemre. Ad nekünk azt a nagy örömet, melyet úgy hirdetett az angyal, hogy az egész népnek öröme lészen, mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az első karácsony történetét, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 2. fejezetében, a 2. rész 20. versében a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka anyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk Isten szavára imádságban. Magasztalunk, Atyánk, hogy szeretted ezt a világot úgy, amint van. Annak ellenére, hogy annyi benne a bűn, a szenvedés, a félelem és a kétségbeesés. Köszönjük, Urunk, hogy karácsony ünnepén megmutattad nekünk, hogy az igazi szeretet mindig tud adni, és közben önmagát is oda ajándékozza. A legnagyobb ajándékot, egyszülött fiadat adtad ezért a világért, mikor testben elbocsátottad, hogy hozzánk hasonlóvá, emberré legyen, akiben mégis te magad jelentél meg közöttünk. Imádunk karácsony titkáért, az ige teste töltéséért. Köszönjük a karácsonyi evangéliumot, hogy aki hisz ő benne, nem vészel, hanem örök élete van. Jöjj közénk most ünneplésünkbe. Nyitogasd a szemünk, Szentlélek Isten, hogy egyre többet érthessünk meg karácsony titkából. Amen. A 313. dicséretünket énekeljük végig, mind a 8 versével. A 313. dicséretünk így kezdődik: dicsérd Istent kereszténység ő dicsőségében. Isten igéjét, melynek alapján a karácsonyi örömhírt közöttetek ma hirdetni kívánom, a Máté írása szerint való evangéliumból olvasom, az első fejezet 22. és 23. verséből. Így szól Isten igéje. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Foglaljuk el a helyünket. Egy iskolás kislány levelet ír Istennek. Isten, miért hagytad, hogy az iskolai lövöldözésben meghalljon egy barátnőm? Aláírás, egy érintett tanuló. A válasz, kedves érintett tanuló, ki vagyok tiltva az iskolából? Aláírás, Isten. Nem ez az egyetlen olyan kissé keserű, talán viccnek alig nevezhető vicc, amelynek a témája Isten jelenléte a világban és az emberek életében. Már önmagában az, hogy viccek születnek erről a kérdésről, jelzi a téma fontosságát. Velünk van-e Isten, vagy elhagyott minket? Esetleg ellenünk fordult? Az emberiség egyik legfontosabb kérdése mindig erre vonatkozott, és erre is vonatkozik. Nem véletlen az sem, hogy a közelmúltban már hallhattunk is egy igehirdetést erről a témáról. De talán nem fölösleges, hogyha most karácsonykor újra erről hallhatunk. Jézus születése történetében olvastuk, a fiút Immánuelnek fogják nevezni, ami azt jelenti, velünk az Isten. A karácsonyi történet fő üzenete ma ebben az egy szóban foglalható el össze. Immánuel, azaz velünk az Isten. Sokszor mégis előfordul, hogy úgy érezzük, Isten nincs velünk. Sőt, nemhogy nincsen velünk, hanem mintha egyenesen ellenünk fordult volna. Úgy jönnek össze a körülmények, olyan nehéz helyzetbe kerülünk, hogy tényleg úgy tűnik, még az Isten is ellenünk fordult. Betegség sújt, kiraboltak, elvesztettük a munkahelyünket, vagy az egyik szerettünket, jó barátunkat, és azon nyomban megvádoljuk Istent, hogy ellenünk fordult. Természeti katasztrófákat látunk, és a mi gondolatainkban Isten egyből megjelenik, mint aki az ember elpusztítására tör. Jó látnunk azonban, hogy nem mi vagyunk az elsők a világtörténelemben, aki szorult helyzetbe szorul, kerül, és az utolsók sem mi vagyunk. Hogy egy bibliai példát hozzak, Izrael népe nem egyszer került idegen népek uralma alá. A királyság véget érésekor például a nép legnagyobb része asszír és babiloni fogságba került, a politikai vezetőikkel, a királyukkal, a főpapukkal és a prófétáikkal együtt. Mindeközben Izrael népe meg volt győződve arról, hogy ők nem kerülhetnek ilyen helyzetbe. Jeruzsálemben ott áll az Úr temploma, azt bizony soha senki le nem fogja rombolni, mert azt az Isten megvédi. Erről Jeremiás próféta tudósít bennünket. Abban a korban a háborút a népek nem úgy fogták föl, mint két nép ügyét. Úgy gondolták, hogy a népekkel együtt küzdenek az isteneik is. És amelyik nép istene erősebb, az nyeri meg a háborút. Egy ekkora bukás után Izrael népe joggal gondolhatta volna azt, hogy Isten ellenük fordult. Ezért adta őket az ellenség kezébe. Isten azonban még ebbe a helyzetbe sem azért engedte bele a népet, mintha ellenük fordult volna. A fogságban már hangzik is az örömhír Ézsaiás próféta szájából. Itt van istenetek. Ott van velük a fogságban. Velük van, és nem ellenük. Annak ellenére, hogy a körülményeik esetleg nem ezt támasztják alá. Isten jelenléte nem függ a templomtól, amit leromboltak, és nem függ attól sem, hogy éppen milyen körülmények között él a népe. Nem abból tudják meg, hogy velük van Isten, hogy olyan jól megy a sorsuk, olyan jól megy a dolguk. Egészen másból. Abból derül ki ez számukra, hogy Isten szól hozzájuk, és erősíti őket abban a helyzetben, amibe belekerültek. Ezt jó, hogyha mi is jól az eszünkbe véssük, ugyanis Isten ma is így dolgozik. Ha valami rossz történik velünk, akkor olyan gyorsan el tudjuk kezdeni Istent okolni miatta. Isten haragjaként és ellenünk fordulásaként értelmezzük azt, ha valami nem a mi terveink szerint sikerül. De ez nem így van. Az is lehet, hogy egyszerűen csak nem voltak jók a terveink. Nem volt Isten szerinti az elképzelésünk. De még ha Isten büntetéseként történne is velünk valami, Isten akkor sem olyan úr, aki élvezi azt, hogy bosszút állhat, és bosszúszomjasan várja, hogy valamit végre elhibázzunk, hogy végre árthasson nekünk. Isten nem ellenünk, hanem értünk büntet, hogy visszataláljunk hozzá. Mint ahogyan a jó szülő sem a gyermek ellen, hanem a gyermekéért haragszik. De nem csak ebben az értelemben érezhetjük Isten velünk létének a hiányát. Van úgy, hogy nem azt érezzük, hogy ellenünk van. Nem is történt semmi rossz dolog velünk. Egyszerűen csak valami nem stimmel. Mintha Isten elhagyott volna. Túl nagy a csönd. Isten hallgat. Az imáink, mintha csak a plafonig jutnának el, onnan pedig üresen hullanak vissza ránk. Mintha nem lenne senki, aki meghallgassa őket. Hasonlóan az előző esethez, itt is általános emberi tapasztalattal van dolgunk. Nem véletlenül tudott kialakulni a felvilágosodásban az a nézet, amely szerint Isten megteremtette a világot, majd utána a természet törvényeire bízva azt magára hagyta. Működjön minden, ahogy megy. Ezt az irányzatot nevezzük deizmusnak. Nem tagadja Isten létét, csupán azt mondja, Isten a teremtés után magára hagyta a világot, és az emberiséget is. Ez a nézet tükröződik Madách Imre híres drámájában is, amikor ezt mondja Isten, be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Pedig Isten hallgatása önmagában nem jelent rosszat. Van úgy, hogy az imádságunkra egyszerűen annyi a felelet, hogy várjunk. Másrészt pedig a hallgatás is egyfajta válasz. Gondoljunk csak bele, hogy hányszor válaszolunk hallgatással egy-egy kérdésre vagy kérésre. De ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk ott az illetővel. Hadd hozzak Isten hallgatásával kapcsolatban is példát Izrael történetéből. Tudjuk, hogy az Ószövetség megírása után rettenetesen sok idő telt el Jézus földre jöttéig. A tudósok ugyan vitatkoznak azon, hogy mikor is íródott az utolsó bibliai könyv, de talán kimondhatjuk, hogy az utolsó prófétai szó Jézus földre születése előtt 400 évvel hangzott el. 400 év. 4 évszázadon át hallgatott Isten, mielőtt Krisztus megszületett volna. És ez a csend sem jelentette azt, hogy elhagyta volna a népét. Éppen ellenkezőleg. Ez az idő arra szolgált, hogy előkészítése legyen a világtörténelem legnagyobb eseményének, az Isten megjelenésének a Földön. Mint ahogy a szülő is kiküldi a gyermekét, mikor a karácsonyi ajándékát csomagolja. Nem azért teszi, minthogyha nem akarna vele lenni, hanem éppen azért, hogy előkészítsen vele valami sokkal nagyobb dolgot. Isten az első karácsony alkalmával egy szülött fiát adta nekünk. 400 évig hallgatott, hogy valami sokkal nagyobb ajándékot adhasson, hogy a legnagyobbat adhassa nekünk. Sokszor teszi ezt most is. Ezért se essünk kétségbe, ha úgy érezzük, hogy Isten elhagyott bennünket. Nem hagyott el. Az érzéseink olyan gyakran tudnak becsapni bennünket. De ilyenkor ne az érzéseinkre hallgassunk. Isten velünk van, és lehet, hogy valami nagy dologra készül. Ő sosem hagy el bennünket. Éppen ez karácsony üzenete. Olyannyira velünk van, hogy közénk is született. És ez a mozzanat nagyon fontos. Ebből következik, hogy nem csak annyit tudunk róla, hogy úgy elvben velünk van. Azzal semmire sem megyünk. Ahogy például az sem sokat segít rajtunk, hogy tudjuk, hogy a föld másik végéről valahonnan szurkolnak nekünk, miközben egy foci meccsen vagyunk, és játszunk, vagy vizsgázunk. Lélekben velünk vannak, támogatnak. De ez a fajta támogatás csupán jó érzéssel tud eltölteni bennünket. Sokkal többre nem megyünk vele. És éppen ezért annyira fontos Jézus földre szülnetése. Jelzi nekünk, hogy Isten nem csak messziről, úgy elvben támogat minket, hanem valóságosan jelen van a földön. Ez történt meg karácsonykor. Isten valóságosan, emberi testben eljött a földre. Nem távoli támogató többé. Nem olyan szurkoló, aki nem tud ott lenni a meccsen. Olyannyira ott van azon a meccsen, hogy az előző példánál maradjak, hogy ő is beáll játszani. Eljött a földre, emberi testben. Közöttünk élt, járt, kelt, dolgozott és tanított. Pontosan tudja, milyen problémáink vannak és lehetnek, és ezt nem csak kiváló empatikus készségének köszönhetjük. Mielőtt például még azt hinnénk, hogy Jézus nem élhetett meg akkora emberi gonoszságot, mint mi, gondoljuk át, őt elárulta az egyik tanítványa, és ártatlanul szegezték keresztre. Ha azt hinnénk, nem éhezett. 40 napot töltött a pusztában étlen szomjan, miközben megtehette volna, ahogy a sátán kísértette, hogy kenyeret varázsoljon magának a kövekből. Ha azt gondolnánk, hogy adót azért biztosan nem kellett fizetnie, jusson eszünkbe, hogy ő is bedobta a templomadót Péterrel együtt a perselybe. És az adópénzről szóló kérdésre is ez volt a felelete, adjátok meg a császárnak, ami a császári. Ha arra gondolnánk, hogy biztosan nem tudja, milyen érzés az, amikor az ember hosszú ideig nem tud egyedül időt tölteni Istennel, nem tud csendességet tartani, gondoljunk csak arra, hogy hányszor vonult el egy-egy hegyre, vagy ki a pusztába, hogy egyedül legyen, és mindannyiszor követte a sokaság. Ha azt hinnénk, mindig volt, aki megértse őt. Miközben a halálára készült, a tanítványok arról vitatkoztak, melyikük a legnagyobb. És ha felvetnénk azt, hogy biztosan sohasem volt magányos, a Getsemáné kertben egyedül kellett küzdenie atyával, a kereszten pedig mindenki, szó szerint mindenki, még maga Isten is elhagyta. Igen, amit mi néha érzünk, hogy Isten magunkra hagyott, azt ő valóban meg is élte. És vele nem csak az érzései játszottak. Az ő megszületésének a célja ez volt, hogy helyettünk élj át az Isten nélküli létet, és utána feltámadva utat készítsen nekünk a mennybe, az Atyához. Jézus Krisztus éppen azért jött a földre, hogy nekünk soha ne kelljen átélnünk az Isten nélküli létet. Megszületésének és egész lényének ez az üzenete, Immánuel, velünk az Isten. És olyan Isten van velünk, aki, mint már láttuk, pontosan tudja, hogy milyen az emberi élet, hogy milyen problémáink lehetnek. Ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. És a folytatás. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ennek tudatában járulhatunk Krisztus bölcsője mellé, és Krisztus keresztjéhez is, és most az Úr asztala elé is. Immánuél, velünk az Isten, ennek szimbolikus ábrázolása az úrvacsora gyakorlata is. Így gondoljunk a karácsonyi gyermekre, miközben magunkhoz vesszük az úrvacsorai jegyeket. Amen. Énekeljük a 324. dicséretünk első verszakát. A 324. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Örvendjetek keresztjének, nyíljatok meg nyelvek és szívek.
Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok, és özörgetek. Ha valaki hallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a Korintusbeliekhez írott első levél 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol e szavakkal folytatja levelét a szereztetési ige után. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy iszza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt, bűnvalló imádságban forduljunk mennyei édesatyánkhoz. Urunk, te a szívek és vesék vizsgálója vagy. Te nagyon jól ismert bennünket, gondolatainkat, érzéseinket. Mindazt is látod, ami a szívünk mélyén van. Hányszor elfeledkezünk még erről is. Te látod, Urunk, azokat a gondolatokat is, amelyek akkor támadnak, amikor bennünket baj ér, amikor sötét viharfelhők tornyosulnak fölöttünk, s valóban, ahogyan az ige hirdetésben, a te üzenetedben is hallottuk, hányszor még reád is szemrehányó módon emlékezünk ilyenkor. Hányszor támadnak bennünk vádoló kérdések. Hányszor ott van, talán nem mondjuk ki, de megfogalmazódik bennünk a miért kérdés, míg bennünk is. Hányszor elfeledkezünk arról, amit pedig talán az értelmünkkel olyan jól tudunk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. S rugódozunk mindaz ellen, ami történik velünk, ami ér bennünket, amik végbe mennek körülöttünk. Lázadozunk is talán, elcsüggedünk, kétségbe esünk, gyötrő félelmek lesznek újra a szívünkön, csak azért, mert nem tudunk igazán rád tekinteni, mert nem tudunk igazán bízni benned, mert nem tudunk gyermeki módon megszólítani téged, és gyermeki módon gondolni reád. Mondjuk mi, hogy mennyei édesatyánk, és mégis nem egyszer, mint a durcás gyermek, a fal felé fordulunk. Urunk, úgy kérünk téged, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk a hitetlenségünket. Bocsáss meg nekünk, hogy nem vesszük komolyan igazán ígéreteidet, beszédedet. Bocsáss meg, hogy sokszor a hátunkat mutatjuk neked, hogy sokszor azt gondoljuk, nagyon jól tudjuk mi, hogy hogyan kell az életünket berendezni, hogyan kell a napjainkat eltölteni, mivel. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor, bár Úrnak nevezünk a szájunkkal, mégis a magunk ura akarunk lenni, s ennek megfelelően viselkedünk. Úgy kérünk téged, könyörülj meg rajtunk. Segíts, hogy meglássuk, ki mindazt, amikkel vétkeztünk ellened és egymás ellen. És hadd fájjanak ezek nekünk, hogy tényleg tudjunk őszinte bűnbánatra eljutni. És így letenni oda Jézus Krisztus keresztjéhez a vétkeinket, mulasztásainkat. Kérünk téged, segíts nekünk ebben. Segíts, hogy felragyoghasson számunkra igazán Jézus Krisztus keresztje. Most, karácsonykor is, amikor sokkal inkább még csak az ő bölcsőjére gondolunk, arra a bizonyos jászolra. Hadd érthessük meg a kereszt titkát, mert csak akkor válhat igazán ajándékká számunkra Jézus Krisztus, a te csodálatos ajándékod. Így kérünk téged, hogy segíts elfogadni aztán bocsánatodat, és hálás, örvendező szívvel áldani és magasztalni téged. Áld meg, így kérünk, az úrvacsorai közösségünket. Bűnvallásunk után valljuk meg együtt a hitünket, mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek még hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetett testben elbocsátotta, kinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámasztotta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljátok, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Mindezeket én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim,
Az asztal meg van terítve, minden el van készítve. Jöjjetek ide szép rendben az Úr asztalához. Az úrvacsorai közösség alatt énekeljük a 457. dicsérettől kezdődő énekeket, tehát a 457. lesz az első ének, és aztán sorban, ahogy egymás után következnek. A megszokott rendhez képest annyi változást eszközölünk most, hogy több testvértől kaptunk jelzést, hogy betegek, és így nem szívesen vennének a nagy kehelyből úrvacsorát, nehogy másokat megfertőzzenek. Ezért úgy gondoltuk, hogy hozunk be kiskelyheket is. Tehát először a kiskelyhekből adunk úrvacsorát, és aki úgy gondolja, hogy ő beteg, hogy nem szeretné, hogyha mások így vegyenek utána úrvacsorát, akkor azok a testvérek jöjjenek először ide ki. Énekeljük tehát a 457. énekünktől kezdődően azokat a dicséreteket az úrvacsorai közösség alatt. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, így éltek a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Most meghajtva fejünket, magasztaljuk a mi Urunkat a kapott áldásokért imádságban. Úrunk Istenünk, annyira igaz az, amit a Lukács evangéliumában így olvashatunk, hogy sötétségben és a halál árnyékának földjén lakozunk. De most azért magasztalunk téged, hogy eljött ide a világosság, a mi sötétségünkbe. Áldunk és magasztalunk egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akivel megajándékoztál bennünket. Köszönjük neked, hogy ezért lehet karácsonyunk. Köszönjük, hogy ezért lehet és van a bűneinkre bocsánat. Köszönjük, hogy most is megajándékoztál ezzel bennünket, hogy együtt lehettünk úrvacsorai közösségben, és a Szent Hegyek is erősítették hitünket, hogy Jézus Krisztus valóban azért jött el ide a földre, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, azért jött el, hogy megtörje a gonosznak a hatalmát, azért, hogy nekünk életet adjon, bővölködő életet. Magasztalunk ezért téged. Köszönjük az örök élet ajándékát, amely már most elkezdődik mindazok számára, akik a te csodálatos adományodat hittel és irántad való bizalommal fogadják el. Köszönjük, hogy nem kell félnünk a haláltól sem, hiszen hogyha most megfogtuk a kezedet, akkor ott a halálunk pillanatában is te tartasz bennünket.
és köszönjük, hogy az örökké valóságot is akkor veled tölthetjük. Áldunk és magasztalunk a reménységért, áldunk és magasztalunk a szabadságért, amelyet te hoztál el nekünk, az igazi szabadságért, hogy élhetünk immár a te dicsőségedre is, hogy tehetjük azt, ami neked kedves, és ami így valóban jó a körülöttünk lévőknek is, és jó nekünk is. Áldunk és magasztalunk, Urunk, a békességért, amelyet te adtál és hagytál nekünk, és arra kérünk téged, segíts nekünk abban, hogy amit ígértünk, azt azáltal, hogy a szívünk nyitva marad előtted, valóban meg is tarthassuk, hogy te munkálkodhass bennünk tovább. Hiszen olyan csodálatos az, hogy nem nekünk kell fogcsikorgatva és az erőnket megfeszítve produkálni a jót, hanem kitárhatjuk az életünket előtted, és akkor te cselekszed ezt szent lelked által. Ezt kérjük tőled, Urunk, most, amikor majd jönnek a hétköznapok megint, ezt kérjük tőled az utána következő ünnepnapokra is, és az új esztendőre is, életünk minden napjára, hogy valóban a te dicsőségedre élhessünk. Maradj, kérünk így velünk, áld meg egyházadat, áld meg ezt a népet is, hogy felismerhessen, megláthasson téged, hogy befogadhassa a világosságot, az Úr Jézus Krisztust az életébe. Urunk, így kérünk téged, maradj velünk a te kegyelmeddel. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot.
Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük immár így az Isten tisztelet végén itthon a legátusunkat, Tóth Emesét, hiszen ő gyülekezetünknek is tagja, és gyermekkorától kezdve, legalábbis én gyermekkorától kezdve ismerhetem. Köszönjük a szolgálatait a bűnbánati Isten tiszteleten is, és most a ünnep második napján is. Az üzenetet, amelyet hozott közénk, azt hiszem, hogy nagyon szükségünk van arra, hogy megerősödjünk ebben, hogy velünk az Isten, és hogy tudjunk mindig rátekinteni, bármi történik is velünk. Isten áldását kívánjuk további tanulmányaidra, szolgálataidra, egész családodra, és így kérjük, hogy legyen az ünneped a hátralévő részt is még nagyon szép. Immár izgalomtól mentes. A testvéreket pedig sok szeretettel várjuk legközelebbi gyülekezeti alkalmunkra, amely vasárnap lesz, a 10 órakor kezdődő istentiszteletünk. Tehát most vasárnapig a hétköznapi alkalmak kivételesen elmaradnak. Vasárnap tehát 10 órától megtartjuk az istentiszteletünket, 31-én este 6 órától óévzáró istentiszteletünk lesz, új év első napján pedig 10 órától lesz ünnepi istentiszteletünk, tehát ezekre az alkalmakra is nagyon sok szeretettel várunk és hívunk mindenkit. Még mindig van lehetőség arra, hogy a testvérek szóljanak, hogyha tudunk olyan idős beteg gyülekezeti tagról, aki nem tudott eljönni az ünnepekre, de szeretne úrvacsorát venni, mert nagyon szívesen elviszük házhoz is az úrvacsorát. És köszönöm szépen az ilyen jellegű segítséget is.
kívánok még az ünnep hátra lévő részére, nem csak a legátusunknak, hanem minden kedves testvéremnek még valóban áldott és békés órákat. Most pedig a 323. dicséretünknek az első és második verszakát énekeljük el befejezésül. 323. dicséretünk első verszaka így kezdődik: dicsőség a magas mennyekben Istennek és ide alatt. A második verszakát majd fennállva énekeljük. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Végezetül énekeljük el a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.